Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk mindenkit a Töri Fakt 14. adásában, mely a témája Hunyadi Mátyás politikája, illetve most fogunk beszélni majd a török ellenes harcairól. Meg fogjuk nézni, hogy milyen előzményei voltak az ő uralkodásának, hogyan központosította a királyi hatalmat, milyen volt a gazdaságpolitikája, illetve a külpolitikája, és hogyan zajlott nála a trónutódlás. Illetve még arra is ki fogunk térni, hogy valóban igazságos volt-e. Kezdjük akkor az előzményekkel. Hogyan került ő trónra?
Hunyadi Mátyás trónra kerülése egy nagyon érdekes történeti előzményre tekint vissza, hiszen maga a Hunyadi ugye nem egy királyi dinasztia, hogyan kerül mégis trónra Hunyadi Mátyás. Ha végighallgattatok az előző adást, akkor visszaemlékezhettek, de mindjárt ezt meg is tesszük közösen, hogy ugye a trónon ekkor ugye 5. László ül. Viszont mi is történik itt a Hunyadi családdal? Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet házasságából két fiú született.
Ugye Mátyás 43-ban született, és ugye ez mind a mai napig Kolozsváron látható, a házra ki van téve. Hogyha Kolozsváron jártok, akkor ott még megvan a szülőház, és kint is van rajta egy ilyen tábla, hogy ott született Mátyás király, úgyhogy ez tök menő.
Így van, még ugye a bátyja, ugye a hivatalos várományosa volt a Hunyadi örökségnek, ugye maga Mátyás pedig ugye kolozsvári születésénél fogva Vitéz János váradi püspök neveltetése alatt kulturális, főleg olyan papi pályára szánták egyébként Mátyást. Viszont ez a történetben nem így alakult. Hogy is fordult úgy a kocka, hogy végül Hunyadi Mátyás lett nem csak a Hunyadi örökség várományosa és egyben örököse, hanem a magyar királyságé is. Ugye atyuk halálakor ugye László kezébe került a hatalmas Hunyadi vagyon, a 10 évvel fiatalabb Mátyás akkor még ugye a háttérben marad. László a tisztségeket és a hozzátartozó várakat is meg akarta tartani, már itt azért fontos ki, hogy itt Hunyadi Lászlóról van szó, ugyanis a király is László, csak 5. László, és emiatt konfliktusba került a királlyal 5. Lászlóval. Hunyadi László tisztázatlan körülmények között fogságba ejtette a Nándorfehérvár alá érkező 5. Lászlót, a király kísérőjét, Cilei Úlikot pedig meggyilkoltatta. Fél évvel később a király kiszabadult, és ígérete ellenére bosszút állt Hunyadi Lászlón, méghozzá úgy, hogy a Budára érkező Lászlót felségsértés vádjával lefejeztette.
Ezt az egész sztorit dolgozza fel ugye a Hunyadi opera, úgyhogy ha azt láttátok, vagy megnézitek, akkor ti is jobban át fogjátok látni, hogy itt milyen urak, kiknek az oldalán álltak, és hogyan mentek itt a politikai belharcok.
Így van, hiszen itt a belharcokban szintén még a bárói csoportok továbbra is, tehát Hunyadi szemben a Cirlei-Garai ligával még mindig konfliktusban vannak az országban. Tehát itt egy igen belpolitikai konfliktusról beszélünk itt a felségsértés mellett. Természetesen 5. László a fiatalabbik testvérről sem feledkezett meg. Ugye Hunyadi Mátyás pedig ugye Prágába fogságba ejtette. Ekkor az ország gyakorlatilag a belháborúk színterévé válik. A Szilágyi Mihály vezette Hunyadi párt és a király hívei egymás ellen szervezkednek és harcolnak, amíg Hunyadi Mátyás Prágában 5. Lászlóval fogságban van. Tehát 5. László viszi magával Prágába. Ugye nagy összecsapás azonban elmarad a két liga között, illetve Szilágyi Mihály és a királyi támogatók között, és 5. László 1457 novemberében váratlanul meghal. Tehát megüresedik a magyar királyi cím, és 5. Lászlónak nincs fiúgyermeke ekkor 1457-ben.
És ezzel kapcsolatban nincsenek ilyen elképzelések, hogy lehet, hogy megmérgezték a királyt?
De itt vannak összeesküvés elméletek, hogy itt akkor történt egy puccs. Erre azért nincsen hivatalos forrás, ez meg is történt. Nem van rá esély egyébként, igen.
Mert viszonylag fiatal volt László.
Igen, igen, fiatal volt nagyon, ehhez képest abszolút. Miután ugye megürösödött a magyari királyi cím, hozzá láthatunk ahhoz, hogy hogyan is kerül hatalomra Hunyadi Mátyás. A Hunyadi párt köznemeseinek határozata alapján és támogatásával a Rákosmezői Országgyűlés Hunyadi Mátyást királlyá választja 1458-1490-ig. A prágai fogságból egy egyességgel szabadul meg Hunyadi, Szilágyi Mihály közvetítésével, ugyanis Hunyadi Mátyás elveszi a cseh kormányzó, ugye Podjebrád György lányát, Katalin, tehát Hunyadi Mátyás első felesége nem Beatrix, hanem Katalin volt, a cseh származású kormányzó leány. A Szent Korona azonban harmadik Frigyesnél maradt, ezért Mátyást ünnepélyesen csak trónra ültetik. Ez nagyon fontos, hogy trónra ültetés történik korona nélkül. A 15 éves uralkodó ekkor meglepő erélyekkel lép fel ugye az ország irányításában az első hónapokban, és ekkor már megkezdődik a királyhatalom fokozatos központos és a rendek háttérbe szorítása. Még mielőtt ebbe belemennénk, az egy fontos tévhitet szeretnék így eloszlatni, tehát Mátyást soha nem választották meg a Duna jegén magyar királynak, de szintén ezek a Mátyás királyi legendákból visszamaradt hamis történelmi tények, hogy Mátyást a Duna holdfényességén választják uralkodónak, és a budai vár urai annyira megrémülnek, hogy átadják az uralkodás jogát Mátyásnak. Itt főleg Szilágyi Mihály és a mögötte felsorolkozó Hunyadi Liga és Banderiális hadsereg volt félelmetesebb, mint sem a 15 éves Hunyadi Mátyás.
És a Szilágyi Mihálynak ekkora hatalma volt akkor?
Hát ő vezette ekkor a Hunyadi Ligát. Tehát mivel, hogy ugye László sajnos kiesett, Mátyás pedig fogságban volt, így a Hunyadi Ligát, mint politikailag és hadászatilag is Szilágyi Mihály vezeti, mint a család legidősebb férfi tagja. Mátyás uralkodását két jól elkülöníthető szakaszra osztjuk. Beszélhetünk egy olyan szakaszról, ami az uralkodásnak első évében, első pár hónapjában van gyakorlatilag jelen, amikor azért a rendekkel együtt kormányzott. Ugyanis a Hunyadi Liga úgy adta oda Hunyadi Mátyásnak a magyar királyi címet, hogy Szilágyi Mihályt egy ilyen társuralkodónak, egy kormányzónak választja meg gyakorlatilag Mátyás mellé, hogy irányítsa és kordában tartsa a 15 éves ambíciózus Mátyást. Ebben az időszakban Mátyás összehívja a rendi országgyűlést úgy, ahogy azt kell, becsületesen. Török ellenes külpolitikát folytat, úgy, ahogy azt a rendek és az akkori értékrend megköveteli. Ez nagyon gyorsan változik, ugyanis már az első pár hónap után a királyhatalom központosítás és a rendek háttérbe szorítása veszi kezdetét, lemond a török ellenes külpolitikáról, és innentől kezdve ambíciózus szinten egyéni külpolitikát fog folytatni, egyéni érdekeinek megfelelően.
És ezt ő 15 évesen
így van.
Gondolt egyet, vagy itt volt valami testület mögötte, aki ezt javasolt, nem. Hogy ő maga az...
Nem, ő egy abszolút inkább ambíciózus uralkodónak mondom, mint sem igazságosnak. Tehát itt a tévhit például visszaköszön, inkább az ambíciózus uralkodót használnám le. Tehát nagyon tudatosan szervezte ő 15-16 évesen az uralkodását. Tehát már azt látjuk, hogy a kormányzónak kinevezett Szilágyi Mihályt is kiszorítja a hatalomból, és a köznemességre támaszkodva lép fel a régi bárói elittel szemben. Tehát ott van mögöttem mondjuk a köznemesség, hiszen a Hunyadi Ligát a köznemesség támogatja, a köznemesség ott van Mátyás mellett is, viszont őket is majd szépen leépíti. Tehát így szépen lépcsőzetesen egy nagyon központosított államot szervez meg Hunyadi. Természetesen azért ez nem ment zökkenőmentesen, tehát ahogy egy erős központosítás ezt követeli, lázadás ráválasz az országon belül, hogy a sértett bárók rövidesen lázadással reagálnak, behívják az országba harmadik Frigyes, mint ős ellenséget, akinek haderejét Mátyás serege végül legyőzi, és a nyugati határon évekig tartó harcok megállapodással érnek véget harmadik Frigyessel, Bécs úgyhelyi szerződés keretén belül 1463-ban, ahol Mátyás nyilván pénzért, de visszaszerzi a magyar koronát, de a Habsburgok trónigénye megmarad a magyar királyságra, ami már Habsburg Albert óta egyébként jelen van. A következő évben törvényes keretek között meg is történik egyébként Mátyás koronázása is, viszont Mátyás uralkodása is nagyon fontos követelmény, 1458-tól 1490-ig tart a hivatalos uralkodás ideje Mátyásnak. Akkor térjünk rá erre a központosításra. Mit is jelent az az erős királyi központi hatalom? Ugye egy tőle függő hivatal szervezet kialakítását határozza meg, ez a központosítás lényege, hogy a királytól függ minden. új bárói rétegre támaszkodik Hunyadi Mátyás. Például ugye a Gutti ország Mihály Nádorra, vagy a szapolyaiakra, bátoriakra, őket nevezik ki gyakorlatilag, mint egy új bárói csoport a személyhez leghűbb tanácsadó testületekbe. Ugyanakkor az az új bárói rétegen belül sem értett vele mindenki egyet, tehát még egy felkerésről beszélhetünk, amiket már nem köznemesek, hanem bárók fognak kezdeményezni, akik főleg a külpolitikájával elégedetlen főurakból szerveződnek, hiszen ugye Mátyás a korszak elvárásainál ellentétben nem törökenenes külpolitikát folytat, ez nagyon jelentős és fontos történelmi tény. Ez a külpolitikájával elégedetlen bárói felkelés gyakorlatilag az esztergomi érseknek kinevezett Vitéz János vezetésével kezdődik meg 1471-ben. Ugye Mátyás a mozgalmat gyorsan felszámolja, Vitéz a következő évben meg is hal, és unokaöccse Janus Pannonius, pécsi püspök pedig menekülés közben veszíti el az életét a Hunyadi Mátyás elleni összeesküvés keretén belül. Tehát azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag majdnem mindig társadalmi réteg egy része elégedetlen Hunyadi Mátyás trónra kerülését követő időszakban a királlyal. A köznemességet is folyamatosan háttérbe szorítja, és egyre ritkábban hívja egyébként össze ezeket az országgyűléseket is. Tehát egy nagyon erős központi királyi hatalomról beszélünk, egy nagyon-nagyon szűk támogatói réteggel.
Tehát akkor ez már itt rácáfol arra, hogy igazságos lenne Mátyás király.
Így van. Hát mondjuk ez attól függ, mit tekintünk igazságosnak, de igen.
Tehát akkor nem volt annyira népszerű a nép körében sem.
Nem.
Mint amennyire olyan róla szóló mesék, legendák.
Igen, tehát az egy nagyon nagyfokú kiszínezés ennek a Mátyás időszaknak, vagy Mátyás uralkodásának.
És akkor annak vajon mi az oka, hogy ennyire elterjedtek ezek a áruhába öltözöm, és meglátogatom a pornépet, és segítem őket titokban.
Hát ez szintén egy ilyen kommunista áthallás, hogy foglalkozok a parasztokkal, az alsóbb társadalmi rétegekkel. Tehát ez is szintén egy ilyen nagyon marxista jellegű történetírás, hogy az alsóbb rétegek felemelése, vagy háttér, vagy előtérbe helyezése.
De azért a személye még mindig elég ilyen köztiszteletnek örvend itthon, tehát ugye az egyik pénzünkön rajta is van.
Így van, mert ettől függetlenül azért mondjuk külpolitilag elér jelentősebb eredményeket, és az ő uralkodás alatt egyébként valóban stabil a gazdasági helyzetünk is.
És most pont a gazdaságpolitikájáról fogunk beszélni.
Így van. Mátyás bevételének jelentős növelésére törekszik már trónra kerülésének időpontjában. Ugye a pénzügyek kezelését függetlenítette a királyi tanácstól, és létrehozott egy önálló pénzintézetet, gyakorlatilag egy önálló kincstárságot, amelynek élére egy polgári származású szakembert, Ernust Jánost helyezi, tehát nem köznemest, ez is nagyon fontos. A királyi hatalom alapját egy új adórendszer fogja megalapozni, és annak bevezetése fogja biztosítani. Ilyen volt ezek az úgynevezett kincstári adók bevezetése. Ugye a már a 12. adásban említett Első Károly által bevezetett kapuadó helyett a portális adót, a füstpénzt, vagy kéményadót fogja bevezetni, azaz ugye nem területre, nem háztartásra helyezi az adóalapot, amit innentől kezdve a jobbágyok már nem tudnak kijátszani. Ezen kívül a 30-ad vám helyett bevezeti az úgynevezett koronavámot, mint kereskedelmi vámot, illetve a legfontosabb az úgynevezett rendkívüli hadiadó volt, amit évenként akár többször is beszedett, tehát innentől kezdve a rendkívüli jelző értelmét veszti az adóval kapcsolatban. Ugye a füstpénzt ugye a kapuadó megváltoztatás sát jelentette. Ugye a jobbágy porta mögött ugye többen laktak, azaz arányosabban többen tudtak fizetni háztartásonként. Tehát több kémény volt magyarán egy háztartáson belül. A 30-ad vám helyett ugye már ugye előbb említettem, hogy koronavámot fog kivetni. Ugye a 30-ad vámra szerzett mentességek innentől kezdve az érvényüket vesztik, amivel szintén jelentősebb jövedelmekre fog szert tenni Mátyás. A rendkívüli hadiadó ugye háborús költségek címén évi egy aranyforinttal növelte meg a jobbágyi terheket, ez azért a jobbágyság számára egy magas fokú adó volt. Mátyás éves jövedelmei így összességében ebből a három újfajta adóból meghaladták az 500 ezer aranyforintot, és kétszeri adó kivetés esetén akár 750 ezer aranyforintot is elértek. Ez az addigi királyi jövedelmek megháromszorozódását jelentette a magyar királyság területén példaértékű királyi jövedelmekről beszélgetünk itt most. Ugyanakkor a nagy ellenfél ugye az oszmán birodalom éves bevételéhez képest Mátyás jövedelmi elmaradtak. Az oszmánok 1.800.000 aranyforint, átváltva természetesen, tehát 1.800.000 aranyforintot tudhatnak maguk mögött éves szinten az adókból. Nyilván területileg is jelentősen nagyobbak. A végvárrendszer fenntartása évente körülbelül 200.000 aranyforintba került, míg a híres úgynevezett fekete zsoldos hadsereg fenntartása minimum 250.000 aranyforintba került Mátyásnak évente. Tehát gyakorlatilag Mátyás jövedelmei jelentősek voltak, de döntően a zsoldos hadsereg fenntartására mentek el. És ez a zsoldos hadsereg nem az oszmánokkal foglalkozott, hanem Mátyás önálló külpolitikájának biztosításával.
És a nevüket honnan kapták, hogy fekete sereg?
Hát a fekete sereg elnevezés nem abból állt, hogy fekete ruhában rohangáltak. A fekete sereg arra utal, hogy nem egy állandó állami hadseregről beszélünk, hanem egy zsoldos hadseregről, tehát nem hivatalos királyi haderőről beszélünk. A fekete seregben gyakorlatilag három fegyvernemet különböztetünk meg, könnyű lovasság és gyalogság, nehéz lovasság és gyalogság, valamint ugye tüzérek is voltak jelen. Főleg huszita, cseh, német haderőből tevődött össze a fekete sereg, voltak benne azért magyarok is. Mátyás halála után gondot is fognak okozni egyébként a Magyar Királyság területén, fosztogatnak, rabolnak, hiszen ők nem állami hadsereg zsoldot kapnak, tehát nekik a pénz a motiválás, nem pedig az országvédelme.
És így ugye korona sereg állt mögötte, így most térjünk át a külpolitikájára, így könnyebben folytatott hódító jellegű külpolitikát. Mi jellemezte ezt?
Így van, a külpolitikai nagyon jelentős Hunyadi Mátyásnak szintén két részre oszthatjuk. Egy török ellenes külpolitikára, ami annyira nem számottevő, és egy saját érdekekből vezetett támadó jellegű külpolitikára. Itt felhívnám a figyelmeteket, hogy ez eredetileg az előző témához tartozik az érettségi felosztásban, viszont én azt is javaslom, hogy a Mátyás török ellenes külpolitikáját itt tanuljátok, egybe tanuljátok Hunyadi Mátyást, mert az előző tétel elég nehéz, így is elég sok, illetve Hunyadit azért érdemesebb egyben látni, hiszen látjátok, hogy milyen összefüggések vannak az ő belpolitikája és az ő külpolitikája között, illetve akár a gazdaságpolitikája között is. Az uralkodó hódító jellegű külpolitikát folytat, ugye Mátyás a német-római császári korona elnyerésére törekszik, ez a leghőbb vágy, a legfőbb külpolitikai iránya, amit már a rendek félreállítása után fog megkezdeni. Az uralkodó előbb a cseh korona megszerzésért indított hadjáratokat egykori apósa ellen gyakorlatilag, majd a Habsburgok ellen fordul. A kibontakozó cseh háborúban, ami 1468-79-ig tart, egy elhúzódó háborúról beszélünk, és a magyar seregek sikereket érnek el Sziléziában, illetve Morvország egyes területein, amiket el is foglalnak és a Magyar Királysághoz csatolnak. Ám a lengyel Jagelló dinasztia is a cseh koronáért szállt harcba, így a magyarok győzelmének ellenére, ugye Probierá György halálakor nem Mátyás, hanem a prágai rendek a lengyel Jagelló Ulászlót választották királyuknak 1471-ben, de a cseh trónra egyébként még Mátyás a Katalinnal kötött házassága miatt még egyébként jogalapot is tarthatott volna. Már ugye a csehországi hadakozás alatt kiújul a konfliktus a harmadik Frigyessel, aki ugye félti a hatalmi egyensúly felborulását a cseh korona megszerzése miatt, és ezért ugye a Jagellókat is támogatja a cseh párharc során. Az osztrák háború 1477-87-ig húzódik, ahol újabb gazdagabb tartományokat kebelezve Hunyadi Mátyás, mint például Alsó-Ausztriát vagy Stájerországot, illetve Bécs várát is elfoglalja 1485-ben, és a Magyar Királysághoz csatolja. Ugye a Habsburgok pozíciója azonban nem rendül meg a területen, a következő évben a német választó fejedelmek harmadik Frigyes fiát, Miksát választják meg német-római császárnak. Így a Habsburgok még mindig nagyon jelentős erőt képviselnek a német fejedelmségek között. Az ország közvéleménye ugyanakkor aktív törökellenes politikát remélt volna Hunyadi János fiától, Hunyadi Mátyástól, aki ezt az uralkodásra elején egyébként nagyjából csinálja is, viszont az uralkodásnak a második felében abszolút az ő és a fekete sereg figyelmét és erejét is ezek az önös érdekű hódító külpolitikai irányok kötik le.
És azt lehet mondani, hogy ez később megbosszulta magát? Tehát ennek van reális szerepe abban, hogy aztán 40 évvel a halál után a Mohácsnál vereséget szenvedünk?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, hogy gyakorlatilag itt ugye a kérdés arra vonatkozik, hogy mi vezet a mohácsi csatához. Közrejátszik Hunyadinak az elhibázott politikája olyan szempontból, hogy nem igazán láttát, hogy ez a rendszer, amit ő kialakít, az az ő személyhez kötődik nagyon szorosan. Tehát innentől kezdve ezt továbbadni nem tudja. Az, hogy nem folytat törökellenes külpolitikát, az ilyen formában azért nem járul hozzá a Mohácsi csatának a vereségéhez. Ilyenkor a török sem képez olyan számottevő erőt, hogy fel kellene ellene lépni. Támadhatott volna, lehetett volna ott az a ha kérdés, hogyha ő legyőzi őket, viszont nyilván nem ez volt a külpolitikai iránya, inkább az elhibázott gazdaságpolitikai döntései vezettek a királyi kincstár kiürüléséhez, aminentől kezdve majd belpolitikai problémákat, válságot indít el halála után. Visszatérve akkor itt a török ellenes külpolitikájához, ugye azért foglalkozik ő a törökkel, tehát hogy nem engedi el a témát. Viszont Mátyás nem támad, hanem inkább védekezik a törökkel szemben, ezt így korrekt megállapítani. A két fél ugyanis megelégedett, tehát az oszmánok és a magyarok is az 1456 után beállt status quo fenntartásával, tehát a Nándorfehérvári diadal utáni fenntartással. Ugye második Mohamed szultán, aki 51-től 81-ig tölti be a szultáni címet, még Mátyás uralkodása elején végleg bekebelezi Szerbiát és Boszniát, ezt követően a magyar területek elleni török betörések csökkennek. Ennek hátterében valószínűleg az áll, hogy valamennyire az oszmán haderő is kimerült, illetve ez a hullámzó oszmán külpolitika, amit az előző adásban már kifejtettünk nektek. A Mátyás által vezetett hadjáratok két vár megszerzése ellen támadó jellegűek voltak viszont. Jajcát elfoglalja 1463-ban, Szabács várát pedig 76-ban. Újabb korlátozott hadműveleteknek számíthatnak ezek, amik inkább a közvélemény csitítására voltak megejtve. Ezt követően Észak-Boszni és Észak-Szerbia magyar fennhatóság alá kerül. Ez valamennyire azért bont a státuszkon, viszont azért felborítani nem borítja. A kettős végvárvonal épül ki ekkor Hunyadi alatt, ugye a nagyobb törökségekkel szemben megfelelő akadályt jelent majd a déli határok mentén. Tehát gyakorlatilag ő felfejleszti a Zsigmond által épített várakat, és még hozzátesz még egy sort. Tehát gyakorlatilag egy ilyen kettős sor áll a déli határok mentén a végvárrendszerrel kapcsolatban. Ugye a portyázó törökök csapatait Kinizsi Pál fogja gyakorlatilag leverni, aki Temesi Ispán, illetve az erdélyi vajda alakulataival együtt igyekszik megállítani a török előrenyomulást. Ugye a legjelentősebb csata kenyérmezőnél történik 1479-ben, amikor ugye az erdélyi területeket fosztogató törökök ellen lép fel Kinizsi. Maga a Kinizsi egyben a fekete sereg vezető is, hogy említettem, illetve Hunyadi Mátyásnak egy legfőbb tanácsadója külpolitikai tekintetben nyilván. Tehát összefoglalva a külpolitikáját azt látjuk, hogy Hunyadi legfőképpen önös érdekekből vezet külpolitikai támadásokat a törökkel pedig akkor foglalkozik csak, ha nagyon szükséges, illetve a közvéleményt valamennyire csitítani kell.
Azonban volt egy nagy gondja, miszerint nem volt gyermeke, úgyhogy a kiörökölje után a trónt, az nem volt elrendezve ez a kérdés.
Így van, ugye Mátyás legfőbb gondja a trónutódás biztosítása volt, illetve az amögött húzódó bizonytalanság. Ugye első feleségétől, ugye Katalintól nem született gyermek, és Katalin váratlan halála után, aki ugye szülés közben a csecsemővel együtt meghal, központi kérdés lesz a trónutódás Mátyás számára. Elég nehezen talál egyébként magának feleséget Mátyás. Ugye ezután az aragóniai dinasztiából származó, ugye Beatrixot veszi el 1476-ban. Ugye az ő házasságuk ugyanakkor gyermektelen marad, ugye Mátyásnak egy polgárlánytól, ugye korábban született fiú gyermeke, akit ugyanakkor a magyar rendek, bárói csoportok nem ismernek el hivatalos magyar királynak, ugye fattyúnak tekintik így a rosszabb nyelvek szerint, ugye Korvin Jánosnak hívják ezt a bizonyos fiúgyermeket. Ugye Korvin Jánost a Hunyadi birtokok és egyéb javadalmak átadásával az ország legnagyobb birtokosává teszi egyébként Hunyadi Mátyás. A nádort és a köznemességet is megpróbálja ugyanakkor mellé állítani, törvényeket is ad ki ennek érdekében 85-ben és 86-ban, ugyanakkor a magyar rendek nem fogják elismerni soha Korvin János hivatalos örökösnek. Az erős állam azonban innentől kezdve, Mátyás halálától kezdve szépen elkezd ilyen bomlásnak indulni, és jönnek fel a problémák. Tehát az például, hogy ez az adórendszer nem volt tartható, nem terhelhető ilyen hosszasan a magyar társadalom ilyen fokú adókkal, a fekete sereg, innentől kezdve majd Mátyás után feloszlik, a Mátyás által megszállt területek elvesznek. Tehát maga Mátyás az ő uralkodás alatt valóban kimagasló volt, viszont egy jó uralkodó nem csak a saját uralkodás alatt kimagasló, hanem biztosítja a megfelelő utódlást és az ország fennmaradását és stabilitását halála után is. Ahogy ezt tette mondjuk Első Károly.
És azért, hogy valami pozitívat is mondjuk Mátyásról, ugye erről most így egymás után beszéltünk, hogy a tétel pont nem tér ki Mátyás király reneszánsz udvarára, de azért még ezt szokták sokszor megemlíteni Mátyás királlyal kapcsolatban, és hát most ezt, hogyha minden igaz, akkor tőletek nem fogják kérdezni, vagy legalábbis itt a követelmények között ezt nem láttuk, de azért mondjunk erről is egy pár szót, hogy teljes legyen a kép Mátyás királlyal kapcsolatban.
Így van, persze, azért maga Hunyadi Mátyás jelentősen hozzátesz azért a magyar történelemhez, hadászatilag is, egyébként kulturálisan, aztán legfőképpen. Tehát ugye Beatrix hozza magával ezt a nyugati reneszánsz kultúrát, amit Mátyás nagyon megfelelő pontossággal épít be a keresztény magyar hitközösségbe és közvéleménybe. Ugye Budát, Visegrádot felfejleszti jelentős mértékben. Ugye a vatikáni könyvtár után a második legnagyobb könyvtárat egyébként Budán hozza létre, ahol korvinákat gyűjt össze. Ezek a híres korvinák ugye az uralkodó által kézzel írt kódexek voltak latin nyelven. Egyébként a vatikáni könyvtárban ilyen korvinák megtekinthetőek. Nagyon nehéz oda bejutni. Egyébként, de nem lehetetlen. Mindenkinek ajánlom, ha esetleg Rómába jár, hogy próbálja meg. Tekinteni ezt a vatikáni könyvtárat és egyben levéltárat, ott találni fog ilyen korvinákat is egyébként. Ezen kívül például Beatrix-a hozatja be az evőeszközök használatát, hatalmas nagy lakomákat tartanak Budán, ezen kívül tudósokat is, csillagászokat, földrajztudósokat hívnak az országba, építőmestereket, akik hozzák magukkal a reneszánsz kultúrát, építészeti jellegzetességeket is.
Szóval akkor hát mondhatjuk, hogy elég megosztó uralkodó Mátyás király. Mire lehet vele kapcsolatban számítani az érettségén?
Így van, abszolút forráskritikával kezelendő Mátyás, ahogy ti is éltek a forráskritikával, hiszen én úgy gondolom, hogy főleg vagy térképes, vagy szöveges források fordulhatnak elő. Esetleg, ha szóbelin az adott pedagógus töri tanáratok kéri a reneszánszt, akkor képi forrásokat is bele lehet tenni nyugodtan, akár mondjuk egy korvináról, vagy ugye a Hugyani család címeréről is esetleg.
Ebben köszönjük szépen, Marci, és köszönjük nektek is, hogy velünk tartottatok ma is. Találkozunk hamarosan a következő epizódban, addig is sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.